Isten igéjét a Római Levél 6. fejezetéből olvasom, az első 14 verset. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.
Dicsőítünk téged, Istenünk, mennyei atyánk, mert te magad vagy a szeretet. Dicsőítünk téged, Szent Háromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, aki a szeretet csodálatos közösségében létezel, és hogy szeretetből önmagadon kívül létrehívtad ezt a világot, megformáltad és megformáltál benne bennünket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te népedben, a te gyülekezetedben újból és újból ebből a szeretetből kóstolhatunk meg valamit. Köszönjük mindazokat az ajándékokat, amelyeket egymáson keresztül adsz nekünk. Köszönjük azt, ahogy önmagadat adod nekünk újra és újra, szent lelked és igéd által. Köszönjük, ahogy megélhetjük, hogy egymást hordozzuk, hogy egymásért imádkozunk. Köszönjük, ahogy kibontad előttünk a nagy titkot, hogy az Úr Jézus Krisztusban te az egész világon egy népet gyűjtesz magadnak egybe. A te népedet, akiben vannak gazdagok és szegények, fehérek és színesek, férfiak és nők, de akik mind egyek te veled és te általad. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy rajtunk van a keresztségnek a pecsétje, hogy veled együtt meghaltunk és feltámadtunk egy új életre. Köszönjük neked, hogy te beáradtál, betörtél az életünkbe, és ott valami újat kezdtél, hogy te vagy az, aki bennünk élsz, és mi meghaltunk veled együtt a bűnnek, meghaltunk az Isten nélküli életnek. Meghaltunk az önmagunkba zárt életnek, és veled együtt feltámadtunk egy új életre, reménységre és szeretetre. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged azért, hogy hadd tudjuk most minden nehézségünket, nyomorúságunkat, küzdelmünket, és a vétkeinket is, amelyeket ezen a héten elkövettünk ellened és mások ellen, ebben az új fényben látni. hogy a gonosz, a rossz, a hiába valóság, a sötétség nem uralkodik már rajtunk, mert veled együtt feltámadtunk. Megkörnyékez, utánunk nyúl, de mi benned újat kaptunk, újjá lettünk, és szeretnénk ebből az új életből élni. Ezért bocsásd meg nekünk, amikor nem így éltünk, amikor nem téged követtünk, amikor nem téged választottunk. És elfogadjuk most, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te halálodért, feltámadásodért megbocsátasz nekünk. És ma újból reménységgel jössz hozzánk. Ma újból megmutatod a hűségedet. Ma újból lábra állítasz bennünket, és azt mondod, hogy ne féljetek, mert ti az enyémek vagytok, és én a tiéd vagyok. Ma újból elmondod, hogy nem hagytál el, nem fordultál el tőlünk, pedig tudjuk, hogy megérdemeltük volna. Urunk, így jövünk most hozzád, és így várunk téged. Jöjj, szent lelkedet, áraszt ki ránk. Jöjj a te igédből, szólíts meg bennünket, és formálj minket, mint a te népedet. Jöjj, nyisd fel a mi szemünket a te igazságodra és virágosságodra, és ezen keresztül hozzá nekünk szabadulást. Jöjj, és lelkedet áraszt ki ránk a dicsőítésben, amikor együtt vagyunk éneklésben és imádságban, megtörténjen az a nagy csoda és kegyelem, hogy te magad szolgálsz nekünk, beszélsz velünk, munkálkodsz bennünk. Így szeretnénk egészen megnyitni magunkat most te neked. Így szeretnénk nemet mondani mindenre, ami rossz, ami hamis, ami ebben a pillanatban is kételyt kelt, amit a gonosz súgna a fülünkbe, hogy ne legyünk a tiéd, ne hagyjuk magunkat teljesen te neked. Így mondunk ellene minden csalódásnak az Úr Jézus Krisztusban, és így fogadjuk el, hogy te megújítod ma velünk a te veled való kapcsolatot, a te szövetségedet, és magad elé állítasz minket, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk, mert erre teremtettél, erre formáltál. Jöjj hát, Szent Lélek, Úristen, jöjj, Urunk, a te jelenléteddel, és szállj le ránk, kérünk, az Úr Jézus nevében. Amen. Az apostolok cselekedetéről írott könyvből, a 11. fejezetből olvasom a 19. versről a 30. versig terjedő szakaszt, valamint a 13. fejezetből az első 3 verset. Azok, akik az Isten miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendelte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátottak őket. Egy gyülekezetről olvasunk ezekben a szakaszokban, az antiókiai gyülekezetről. Az az alaptételem ennek alapján, hogy az antiókiai gyülekezet egy missziói gyülekezet, és mint ilyen mércéje minden más gyülekezetnek, nem a mintája, nem a modellje, hogy pont olyannak kell lenni, de ami ennek a gyülekezetnek az életében zajlik, amik az élet funkciói, abban mércéje minden mai gyülekezetnek. Az antiókiai gyülekezet, ahogy olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, a misszió kibontakozásában fontosabb és meghatározóbb lesz, mint a jeruzsálemi anyagyülekezet. Hiszen innen fognak majd Pál apostol és Barnabás elindulni a népek közé, innen küldik ki őket, és innen indul az egész pogányok közötti misszió a földközi tenger medencéjében. És éppen ezért, amit Jézus mond a Lukács és Lukács elénk ad a könyv elején, hogy az egész könyv arról szól, hogy erőt vesztek a Szentlélek által, és tanúim lesztek Judeában, Samáriában, és a föld végső határáig, hogy ez beteljesedjen, ehhez ennek a gyülekezetnek kell megszületni, mert innen küldik majd ki Pált és Barnabást. Az igen növekedésének, terjedésének döntő lépcsője az antiókiai gyülekezet. Antiókia a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa. Róma és Alexandria után ez a legmeghatározóbb város, több mint 500 ezer fős lakossággal. És igazi sokszínű város, számos kultúra keveredik benne, rómaiak, görögök, zsidók, egy nagy zsidó közösség is él ott, és különböző keleti népek, az egyik kommentár szerint még Indiából is voltak Antiókiában, sőt, akár Kínában is, legalábbis valaki ezt írta. Ugyanakkor Antiókia közigazgatásilag is nagyon döntő volt, a Szíria római tartománynak volt a fővárosa, és nagyon gazdag volt. Herodes negyedes fejedelem építi ki, állítólag márvány, csiszolt márvány lapokkal építette ki a főutcát, és hatalmas oszlop sorokat épített mellé a széles járdára, úgyhogy egy hihetetlen gazdag hely volt. Gazdag, sokszínű, sokkultúrájú, és mint az ilyen nagy városok ezzel együtt kellőképpen erkölcstelen is. A missziói gyülekezet, azaz a gyülekezet, az antiókiai gyülekezet ebben a helyzetben, ebben a környezetben él. Az antiókiai gyülekezet egy igazi nagyvárosi gyülekezet. Igazi nagyvárosi környezetben születik meg. Hasonló a kultúrája, mint sok mai nagyvárosnak, mint a mi városunknak, Budapestnek is. De ez a gyülekezet ebben a helyzetben szaporodik, fejlődik, misszionáriusokat küld ki távoli vidékre. És ezzel együtt, ha egy kicsit magunkra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a nagyvárosi környezetben sok-sok gyülekezet, történelmi egyház Európában, de ha csak magunkra nézünk, Budapesten sok-sok református gyülekezet nagyon nehezen találja a helyét egy ilyen világban. Nehezen kerülnek ezek a gyülekezetek kapcsolatban nem egyházias emberekkel. Nehezen értik meg, hogy hát miért nem jönnek többen hittanórára, konfirmációra, istentiszteletre. Nehezen gondolja át sok gyülekezet, hogy meg kéne változtatni az évtizedes, évszázados missziói stratégiákat. Legtöbbször azt halljuk, hogy kárhoztatjuk ezt a világot, kárhoztatják a globalizációt, az emberek érdektelenségét, a pénzimádatot, a szektákat, az egyházi vezetést, a politikát. De igazából, hogy hol élünk, és mit jelent missziói gyülekezetnek lenni egy ilyen nagyvárosi környezetben, arról kevés szó esik. És éppen ezért mi ma azt szeretnénk ebből az igéből meglátni, hogy melyek egy igazi nagyvárosi missziói gyülekezetnek az élet funkciói, és mi ennek a titka. És mindezt azért, hogy ezen keresztül Isten igéje és szent lelke bennünket formáljon, és egyre inkább olyan közösségét tegyen, hogy Krisztus hiteles tanúi legyünk ebben a világban. Az első életfunkció ennek a gyülekezetnek, ahogy megszületik, ahogy a missziói gyülekezet megszületik, ez az evangelizáció. Az antiókiai gyülekezet születése mögött nem álltak gyülekezet szervezési stratégiák, szociológiai felmérés a város lakosságáról, felekezeti központban szóló elhangzott döntés, egyházi hivatalosok, lelkipásztorok,
Még csak pontosan megszabott költségvetés sem, hogy mennyi pénz van ennek az új gyülekezetnek a létrehozására a városban. Semmilyen nincs. De nincsenek nevek sem, akiket később úgy lehetne tisztelni, mint a gyülekezet alapító atyái, mert névtelen emberek kapcsán születik a gyülekezet. Azok vannak ehelyett, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak. Ezt olvassuk. Azaz ennek a gyülekezetnek az alapítói névtelen menekültek. Jeruzsálemből menekülnek számosan, mert István megkövezése után, amint azt éppen Saul történetéből is jól tudjuk, beindul az üldözés. És a Jézus követők meghurcolása, bebörtönzése, hitük megtagadására kényszerítése mindennapos. És az emberek szétszóródnak a világban Jeruzsálemből. Ezek az emberek nyomorúságban vannak, bajban vannak. A menekültnek bizonytalan az otthona, bizonytalan a megélhetése, bizonytalan a családja sorsa. Könnyen lehet, hogy szétszakadtak családok, könnyen lehet, hogy egyeseket már bebörtönöztek, mások pedig, aki még szabadon van a családból, menekül. Nem tudunk semmit a személyes drámákról, amelyek ezeknek az embereknek az életében történnek, vagy történtek, de el tudjuk képzelni, hogy ahol menekülni kell, ott személyes családi drámák vannak a háttérben. Az első tanítványok tehát szétszoródnak az üldözés miatt, és ezzel akár végzetes csapás is érhette volna ezt a kibontakozó Jézus mozgalmat. De nem ez történt. Hanem ehelyett az történt, hogy ahogy a gomba szétszórja a spóráit, vagy ahogy egy virág a magjait, úgy szétszóródva a tanítványok, úgy szaporodik meg a tanítványok száma, úgy terjed az Isten igéje. Azért, mert ezek a menekültek, mondjuk így most már ezek a névtelen menekült gyülekezet alapítók, azt olvassuk, hirdették az igét, illetve hirdették az Úr Jézust. Először csak zsidóknak, de aztán egyesek görögöknek, azaz pogányoknak is. És ahogy ők hirdették az igét és hirdették Jézust, azt olvassuk, hogy az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Azaz Jézus hitelesítette az ő szavukat a Szentlélek erejével, jelekkel és csodákkal. Azaz az ő uruknak, Jézusnak kedves volt az, hogy ezek az emberek, akik Jézus neve miatt nyomorúságba és bajba kerültek, nem elerőtlenedtek, nem kétségbe estek, nem fordultak el csalódottan attól az Istentől, aki hagyja őket üldözést szenvedni, hanem bizonyságot tesznek róla. Amerre elmennek, amerre eljutnak, hirdetik Jézust. A teher, a nyomás, a nyomorúság, az üldözés, hogy menekültek lettek, nem tudta kiirtani a szívükből azt az örömöt, ami Jézus miatt volt bennük, azt a valóságot, amit Jézus jelenléte jelentett nekik, a hitnek azt a bizonyosságát, hogy nincs más név, és nincs más út, csak Jézus. És ezért ebben a válságban Jézusról beszélnek. Nem azért, mert parancsot kaptak az evangelizációra. Nem azért, mert Jeruzsálemben az üldözéskor összehívtak egy gyűlést, hogy menjetek el, és aztán ahogy baj van, de beszéljetek Jézusról. Nem azért, mert elvárták tőlük, hanem azért, mert Jézus túlcsordult a szívükben. És így születik meg ez a gyülekezet. Ez az első életfunkció a missziói gyülekezetben. Túlcsordul Jézus a szívükben, és beszélnek róla. A második dolog a missziói gyülekezet épülése, a tanítás. Antiókiában sokan megtértek Jézushoz, és megszületett a hívők közössége, de hát ennek a közösségnek szüksége volt megalapozásra, megerősödésre. És amikor Jeruzsálemben megtudták az anyagyülekezet vezetői, az apostolok, hogy pogányok, és erről beszéltem múltkor, hogy azért az nagyon nagy kérdés volt még itt, hogy pogányok is elfogadhatják-e Jézust, és csatlakozhatnak-e Isten népéhez, ami ugye először zsidó közösség volt. Akkor megtudták, hogy pogányok megtértek Antiókiában, elküldték Barnabást. Nézze meg, hogy mi történik ott, ő a mi emberünk, meg fogja látni, aztán majd jó, nem jó, világos. De Barnabásnál alkalmasabb embert nem találhattak volna. Maga is pogány vidéken nőtt fel, Ciprusban, Maga is értette, hogy mit jelent egy sokszínű, sok kultúrájú helyen élni. Zsidó, aki nem zsidó közösségben él és nő fel, nem egy olyan városban, ahol csak zsidók vannak. Ezen felül Barnabás egy olyan ember, akiről azt olvastuk korábban, hogy a bőkezű adakozással, amikor a jeruzsálemi ősgyülekezetben mindenki odaadta a bőségéből, sőt, abból, amilyen van, a vagyonát, vagy annak egy részét önkéntesen emlékszünk, hogy a rászorultaknak segítsen. Barnabás volt az az ember, aki odaadta az ő földjét, és innen lehetett tudni, hogy ő egy szívvel és egy lélekkel az Úré és az Úr gyülekezetének a tagja. De még ennél is fontosabb, és ezért még alkalmasabb ember a feladatra, hogy nem véletlenül kapta ezt a becenevet, ez a Barnabás, ez egy becenév, ez egy József volt az eredeti neve, ezt úgy hozzá csatolták az apostolok, ami azt jelenti, hogy vigasztalás fia, bátorítás fia, bátorító, másokat megerősítő, felkaroló, nagylelkű személyisége, döntő máshol is, ahogy kibontakozik a misszió. És ez a Barnabás, amikor megérkezik, azért gondoljunk bele, egy olyan helyre érkezik, ahol olyat lát, amit még nem látott. Az, hogy a pogányok megtértek, nem tudom milyen lehetett, ahogy ők elkezdték ott Jézus dicsőíteni, ez egy új dolog volt, ez nem egy mindennapos dolog volt. És amikor szembe találja magát ezzel, látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Felismeri és elismeri Isten munkáját valami olyanban, ami egészen más, és támogatja. Az jutott eszembe erről, tegnap még nem, de most itt ültem, hogy milyen lehetett ez, és ebben persze cseppet sem szeretném magamat fényezni, hogy pénteken a déli pályaudvarnál mentem el, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egy koreai házas pár az aluljáróban evangéliumot hirdet. A meglepetés az, hogy én velük találkoztam ima közösségen, köszöntünk egymásnak, de személyesen nem beszélgettem róla, nem tudom honnan, hát Koreából jöttek, de hogy pontosan kik, mik, nem tudom. Hajnival voltam, és mondta, hogy álljunk meg, és nézzük. És szívbe markoló volt a helyzet. Szembe állt velük 10-15 ember, akik hallgatták őket, nagyrészt hajléktalanok, szegények, szakadtak. Itt el ez a koreai lelkész öltönyben, papi gallérban, és a felesége ül és zenél, ő pedig énekel egy mikrofonba dicsőítő énekeket magyarul. Alig töri a nyelvet. Ha az ember erre ránéz kívülről, azt mondja, nevetséges, de nem. Mert közben ott állt mellettük egy kis asztalon még két másik ember, akik látszik, hogy már a csapat tagja, akikről szintén látszik, hogy hasonló emberek, de az is látszik, hogy ők már benne vannak ebben, és együtt örülnek velük, és hatalmas kondérokban étel volt. Eljön Koreából, és egy nagyon furcsa módon, alig tud magyarul, de kimegy az utcára, és hirdeti Jézust ezeknek a szegényeknek, és enni ad nekik. És az ott a szívemben, hogy igen, ez bennünket megszégyenít. Éppen Arthur kérdezte meg az egyik előadáson a héten, hogy ha megyünk a városba, hol hagyjuk az oroszlán ordítását, hol látjuk azt, hogy itt az Isten igéjét hirdetik az emberek. És akkor azt mondtam utána magam, hogy ezt láttam péntek este, hogy például itt két egyszerű koreai ember, aki alig tud magyarul, szereti annyira Jézust és az embereket, hogy a csöveseknek hirdeti és enni visz. És akkor láttam, mondhatnám, hogy ez nagyon furcsa, vagy pedig felismerhetjük benne az Úr kegyelmét. És a legközebb találkozom velük abban az imaközösségben, biztos, hogy bátorítani és erősíteni akarom őket, mert nagy dolog, amit ők tesznek, amit mi meg sokszor nem teszünk. Barnabás felismeri a másban, hogy ez az Úr munkája, és örvendezik, mert szabad és nyitott. Tudja azonban, a tanításnál vagyunk, hogy fel kell őket építeni a hitben, és annyira sokan megtértek, hogy rájött arra, hogy egyedül nem elég, kell még egy ember. És mit csinál Barnabás? Elmegy és megkeresi Sault Tarzuszban. Ismerte Sault, találkozott már vele évekkel korábban. Ez a Saul, aki Pál apostol, maga mellé veszi, és együtt szolgálnak. És Saul, Pál apostol, mondhatjuk így, meghatározóbb vezető lesz Antiókiában, és utána a misszióban, mint Barnabás.
Ki tud Barnabásról? Kevesen. Ki tud Pál apostolról? Mindenki. Barnabás maga mellé vesz egy olyan embert, aki a legalkalmasabb ember. És akiről szerintem tudja, hogy ez egy határozottabb, erősebb vezető, mint ő. De megteszi, hogy épüljön az Úr gyülekezete.
És utána teljes esztendeig ezt olvassuk, együtt dolgoznak a gyülekezetben, és nagy sokaságot tanítanak. Mit tanítottak egy éven át? Mi volt az a meghatározó, megalapozó tanítás, ami ebben a nagyvárosi missziói gyülekezetben, és minden keresztény gyülekezetben különben alapvető és elengedhetetlen? Hogyan formálódik egy ilyen új tanítvány? Mire van szüksége a nemrég megtért embernek? Ha Jézus szavaira gondolunk, Jézus azt mondja erről a missziói parancsban, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez a tanítvány. Azaz Barnabás és Saul Jézus tanítását tanítják, de nem csak ennyit, ennél többet. Jézus Krisztust magát. Mert hallottak róla, de a legjobb kép, amivel ezt megragadhatjuk és meg kell ragadnunk, hogy azt tanították, hogy ezek az emberek, akik Krisztuséi lettek, levetkőzzék az óembert, és felöltözzék Jézus Krisztust. Ez a kereszténység szíve, és ez, amit a keresztség jelent számunkra. Nem tudom elég hangsúlyosan elmondani, hogy a fő kérdés az, hogy igaz-e a gondolatainkban és a szívünkben, hogy meghaltunk Krisztussal együtt. Ahogy Pál mondja, a bűnnek, az Isten nélküli életnek vége, és feltámadtunk vele egy új életre. Ha valami az akkori és a mai Jézus követők, tanítványok életét meghatározza és megerősíti, az ez a keresztségi identitás. Meghaltam, és feltámadtam, és él bennem. És az identitásom lénye, hogy Jézus él bennem, és Jézusé vagyok. Ebből a helyzetből harcolok a bűnnel, ebből a helyzetből tekintek arra, ha elestem, ha vétkeztem, hogy újjá lettem, hogy meghaltam, és feltámadtam. Ezt tanították. És a missziói gyülekezet ezért az olyan tanítványok közössége lesz, akik értik és élik, hogy Krisztusban minden újjá lett. Krisztusban új emberré lettek. A harmadik dolog, ami ebben a gyülekezetben történik, a születése, az evangelizáció, az épülése, a tanítás, a harmadik, a missziói gyülekezet együttérzése és áldozata a testvérek iránt, diakónia. Tudnék, Jeruzsálemből proféták érkeztek, proféták vendégeskedtek Antiókiában, és az egyikük megjövendőlte, hogy az egész birodalomra kiterjedő éhínség várható. És amikor ez megtörténik, az antiókiai gyülekezet nem maradt tétlen. A tanítványok valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Az éhínség keményen sújtotta Júdeát, halálos áldozatokat is szedett. Az összegyűjtött ajándékot Barnabás és Saul vitte el Jeruzsálembe. Azt látjuk tehát, hogy a missziói gyülekezet nem csak önmagáért létezik, hanem Isten családja részének tekinti magát. Nem csak a saját szükségei irányítják az életét, hanem mindaz, ami azon túl van az Isten családjában. Ha valaki azt mondja abban a világban, hogy az antiókiai pogány emberek elkezdenek azért gyűjteni, hogy a jeruzsálemi és júdeai zsidóknak adjanak belőle, az nonsens. Az nonsens. Nincs olyan őrült pogány, aki elkezdene az egyik városban gyűjteni, hogy tőle több napi járóföldre, vagy több száz kilométerre egy másik városban egy zsidó, pogány és zsidó között hatalmas szakadék van, egy zsidó közösség tagjai, vagy zsidó emberek valamit kapjanak. Ennél nagyobb nonsens nem létezhet. De ha Krisztus teste vagyunk, ha Isten családja vagyunk, akkor az antiókiai pogány Jézus követők elkezdenek gyűjteni a jeruzsálemi zsidó Jézus követőknek. Mert nekik van képességük, bőségük, azoknak meg rászorultságuk van, és szükségük van. A missziói gyülekezet túllát magán, és az Isten családjában és az Isten országában gondolkodik, nem csak saját magán. A negyedik és az utolsó olyan életfunkciója ennek a gyülekezetnek, amiről szólni szeretnék, az a misszió, hogy nem csak a testvérek iránt van bennük együttérzés és áldozat, hanem azok iránt is, akik még nem ismerik Jézust. Amikor egy alkalommal a gyülekezetnek a vezetői, proféták és tanítók a legkülönfélébb etnikai háttérből együtt vannak, imádkoznak, böjtölnek, azt mondja a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Nagyon feltűnő a leírás tömör volt, utána böjtölés, imádság és kézrátétel után elbocsátották őket. Egyből mentek. És itt indul a pogányok közötti misszió, Pál és Barnabás misszió útja, amelyek során gyülekezetek születnek a népek között, és amely után Antiókiába térnek vissza. Gondolkozunk el azon, hogy vajon mennyire hiányozhatott az antiókiai gyülekezetnek két kedves tanítójuk, Barnabás és Saul. Vajon mióta érlelődött már a döntés, hogy egyszer nekik el kell menni, hiszen itt már csak annyit olvasunk, hogy a Szentlélek arra a munkára kéri az elkülönítésüket, amelyre már elhívta őket. Vajon voltak-e a gyülekezetben olyanok, akik azt mondták, még nem jött el az ideje annak, hogy Barnabás és Saul elmenjenek a pogányok közé? Még nem jött el az ideje annak, hogy mások átvegyék az ő helyüket a gyülekezetben? Mert hogyha most elmennek, akkor ez a gyülekezet össze fog omlani. Ha a két legjobb tanítónk, a két legkedvesebb emberünk, akik bennünket a hitünk csecsemők kora óta tanítottak Krisztusra, akik belénk adták az életüket, a hitüket, a szeretetüket, ha ezek elmennek innen, hát velünk, belülünk nem marad semmi. Ez a gyülekezet, ez össze fog omlani, ez meg fog szűnni, ezt nem fogja kibírni, vannak már új vezetők, de hát azok nem elég erősek még, és így tovább. Nem lehet a missziót végezni, mert túl sokat fogunk veszíteni. Nem tudom, hogy voltak-e ilyen hangok, ma biztos, hogy vannak, meg az egyház történetében nagyon sok ilyen hang volt és van, de a nagy többség biztos, hogy nem így gondolkodott, ha esetleg egy kicsi réteg így is gondolkodott. Mert a nagy többség imádkozott, böjtölt, rájuk tette a kezét, felhatalmazta őket, és elbocsátotta őket. Igen, biztos, hogy hiányozni fognak. Igen, biztos, hogy meg fog változni az antiókiai gyülekezet élete. De tudták, hogy nem csak magukért felelősek, hanem a népekért, akik még nem hallottak Jézusért. Az antiókiai gyülekezet missziói gyülekezet volt, és nem a nevében, nem nevezték így magukat, félreértés ne essék, hanem a gondolkodásában, az életvitelében, az imádságában, Jézus követésében. Készek voltak áldozatot hozni a még nem hívőkért, és ezért engedelmeskedtek a Szentléleknek, és két legjobb emberüket elküldték a pogányok közé. És ez meggazdagította az Isten országát, mert csokoly gyülekezet született, és amikor visszamentek Pál és Barnabás hozzájuk, és beszámoltak arról, hogy mit tett Isten a pogányok között, ez meggazdagította őket is. Foglaljuk össze, mi jellemzi ezt a gyülekezetet, egy nagyvárosi missziói gyülekezetet. Születése a Szentlélek munkája olyan Jézus követők által, akik a nyomorúságban képesek voltak Jézust hirdetni. Mi ennek a titka? Másodszor egy olyan vezető érkezik a formálódó közösségbe, aki nyitott az újra, és képes egy nála meghatározóbb vezetőt bevonni, és másodiknak lenni. Mi ennek a titka? A pogány gyülekezet tagjai közösséget vállalnak a zsidó származású testvérekkel. Adományokat adnak, ami elképzelhetetlen volt abban a világban. Mi ennek a titka? Végül készek két legjobb emberüket elengedni és elbocsátani. És ezzel ők is veszítenek. Mi ennek a titka? Az, amiről Lukács így ír az abcselben, ebben a részben, a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először kereszténynek. Gúnynév. A keresztjén gúnynév. Gúnynévként ragadt rájuk, hogy ezek a keresztjének, görögül krisztiánói, azaz krisztusiak. Ezek a krisztusosok. Azért, mert állandóan erről a Krisztusról beszélnek, akárki is legyen, mert ehhez mérik magukat, mert ennek a szolgálatába állnak, hát rájuk ragadt Krisztus neve. Valahogy úgy, ahogy vannak fradisok és dózsások, vagy lehet, hogy már csak voltak, nem tudom. Voltak, ez is már őskövület, hobósok és hungáriások, mondjuk az én időmben, kiúrosok és módosok a fiataloknak, evrilesek és Hanna Montanások a tiniknek. Készültem. Nem is tudjátok. Ezért jó, hogy a tini gyerekei vannak az embernek. Gyurcsányisták és Orbánisták. Krisnások, Krisna egy Isten. És Krisztusosok. Keresztények. Mindezen csoportok jellemzői, hogy rajongásig azonosulnak azzal, akiről elnevezték őket. Fradista, az fradista. Az identitása része, hogy fradista. És végigmondhattam az összeset. Nem csak néha elmegy és így megnézni, nem, egy igazi fradista az soha nem érdekelt a foci, próbálom beleérni magam, de az totálisan azonosul. Sír, ha nem nyernek. Van még fradi? Értitek? És vagy rajongásig azonosulnak azzal a bandával, vagy zenekarral, akiről a nevüket, a stílusukat kapják. Ez így van ma, és ez így volt akkor is. A keresztények, a krisztusosok rajongtak Jézusért. Róla beszéltek, belőle éltek. És amikor fura viselkedésükre rákérdeztek a szomszédok, akkor Jézusról beszéltek. A missziói gyülekezet titka semmi más, mint az, hogy krisztusi emberekből felépülő krisztusi gyülekezet. És a krisztusi gyülekezet az mindig missziói gyülekezet. A krisztusi gyülekezet tagjai beszélnek Jézusról a nyomorúságban. A krisztusi gyülekezet tagjai képesek másokat maguk ellen mellett engedni, felnőni. A krisztusi gyülekezet tagjai képesek adni a bőségből a rászorulóknak. A krisztusi gyülekezet tagjai képesek lemondani valamiről, ami nekik jó és kényelmes a misszió érdekében. A missziói gyülekezet krisztusi gyülekezet. Amelyik gyülekezet pedig nem missziói, az nem krisztusi. Az antiochiai gyülekezet, a missziói gyülekezet titka, hogy Krisztus életet testesül meg bennük és általuk. Hogy Jézus Krisztust öltözték magukra. Ez a titkuk. Befejezésül figyeljünk együtt gyülekezetünknek a jelen helyzetére, és arra, hogy akkor a Szentlélek mire hív bennünket mindennek az alapján. És ezt nem általánosságban kell megtennünk, hanem abban a konkrét helyzetben, amelyben társadalmunk és gyülekezetünk van. És ezért konkrétan és gyakorlati módon is felteszem a kérdéseket. Egyre valóságosabb és egyre kézzelfoghatóbb az aggodalom, a reménytelenség, a kiúttalanság a mai magyar társadalomban. És ez nem jó, félreértés ne essék-e, nem onnan jövök, hogy jaj, de jó, hogy ilyen rossz, mert hirdethetjük Jézust. Nem. Van, akik néha így gondolkodnak, ez nem becsületes és felelős keresztény gondolkodás, ez nem jó. Ennek nem örülünk, már csak azért sem, mert minket is érint valamilyen módon. De a baj, a nyomorúság, a lezüllés, a szétesés, amit átélünk ebben a társadalomban, felszínre hozza a szívünk valóságos állapotát és az igaz irányultságunkat. Amikor bejön, mondom így a ménkű, felszínre jön, hogy valójában hol vagyok, kihez fordulok, és mi számít nekem. Ez a helyzet megmutatja, hogy valóban Jézus lette számunkra a legfőbb valóság, az élet, az igazság. Akit valóságosan magunkra öltöztünk, annyira, hogy jártunkban, keltünkben, szeretete és békessége sugárzik rólunk. Akkor fény derül elsősorban a magunk számára arra, hogy valóban tudjuk-e, hisszük-e, hogy Krisztussal együtt meghaltam és feltámadtam. És az életem lényege Krisztusban van. Semmi nem történhet az Atyám akarata nélkül. Semmi el nem szakíthat a szeretetétől. Átgondolhatjuk, hogy hétközben szétszóródva, ami a normális állapota a gyülekezetnek, mert összejön, erőt gyűjt, Istent magasztalja, de aztán szétszóródik, hogy dicsőítse Istent az életével. Hétközben szétszóródva, munkahelyet elveszítve, anyagilag megszorongatva, Jézust hirdetjük-e, és tudunk-e róla bizonyságot tenni? Mindez arról beszél, hogy kibevetjük a reménységünket, és ki az Úr az életünkben. Megpróbáltatunk ebben, megpróbáltatunk másban is, nyomorúságban, betegségben. Vajon Jézus-e az első a számunkra? Mert ez a gyülekezet úgy született, hogy a névtelen menekültek hirdették Jézust. Nem azért, mert parancsot kaptak a lelkésztől, hanem azért, mert túlcsordult a szívük. És ha valamiben megméretünk, ebben méretünk meg. Egy olyan világban, ahol aggodalom, reménytelenség, kiúttalanság van, hogyan jelenünk meg, mint Jézus követői? És kiről teszünk bizonyságot? Bennünket mér meg ez a helyzet. Túl azon, hogy missziói gyülekezetként arra hivattunk, hogy Jézusról tanúskodjunk a környezetben, arra is hivattunk, hogy gondoskodjunk a rászorulókról. A gyülekezetben, különösen a házi csoportokon keresztül szeretném, hogy ezt komolyan vennénk, tudjunk azokról, konkrétan név szerint, mindannyiunk felelőssége, akik a válság kapcsán elveszítik a munkájukat, vagy akár ezzel összefüggésben, akár nem, súlyos helyzetbe kerülnek a hitenek miatt. Tudjunk róluk. Azt kérem, hogy amint újabb, anyagilag tarthatatlan helyzetbe kerülő testvérről tudunk, arról tájékoztassuk az egymásért csoportot, Viktort, vagy Schwarzit, aki a gyülekezet költségvetését felügyeli, bennünket, Esztert meg engem. Nem azért, mert azt mondjuk, hogy mindenkinek mindent ki tudunk fizetni, de azért, mert egyrészt vannak adományok, eddig is voltak erre a célra. Másrészt tudjunk róla, hogy lelkileg is mögéjük álljunk. Mindannyiunk felelőssége. Eddig is voltak ugyanakkor, akik gyülekezeti szeretetszolgálata adakozta, különösen ebben az időszakban. Hadd kérjem, legyen továbbra is. Jézust öltsük magunkra abban, hogy megosztjuk testvéreinkkel, amink van. Akinek van, akinek most még mindig bővebben van, ne féljen és ne rettegjen. És ha Isten indítja, tegye meg, és azt mondja, ezt a célra, ezt az összeget, egy nagyobb összeget akár, szeretnék odaadni a gyülekezetnek kizárólag arra a célra, hogy ahol beüt a nagy baj, ott tudjunk segíteni. Akinek van, az adjon annak, akinek nincs. Mint gyülekezet, ezt fogalmaztuk meg idén a hangsúlyaink között, erre szeretnénk figyelemmel lenni, erre szeretnénk készülni. Még most, amíg van, ha Isten lelke indít, már elkezdődött, már veszítik el emberek az állásaikat, nálunk is, pedig minket Budapesten ebben a rétegben ez kevésbé érint. Most, ha Isten indít, ajánld fel, hozza szívedben döntést, növekedjen az a költségvetési összeg, ami csak és egyedül arra van, hogy a bajba kerülteket segítsük, lelkünk rajta. Végezetül a harmadik dologról, a misszióról és a növekedésről. Ennek a sorozatnak a címe az abcsenről az igen növekedése, és nem csak a történeti események miatt, emlékeztek, többször elmondtam, hanem azért, mert hiszük, hogy az Úr igéje továbbra is növekedik közöttünk, hogy az Úr keze velünk van, és hogy emberek térnek meg az Úrhoz. És ezért a misszióhoz, ehhez a növekedéshez, aminek a lényege és a szíve a misszió, azoknak az elérése, akik ma még nem hallottak Jézusról, és nem azt, hogy nagy gyülekezet legyünk, ez a gyülekezethez több olyan döntés tartozik, amelyről az elmúlt évben többször is beszéltem. Három dolog. Egyrészt, ahogy ezt a templomot is építettük, úgy a építkezés folytatásáról is úgy beszéltünk, hogy ez a misszió. Emlékeznek azok, akik régen itt voltak, azért imádkoztunk, úgy adakoztunk, hogy azt mondtuk, egy templomot építünk nem csak magunknak, hanem azért, hogy sokan megismerjék Jézust. És mindig elmondom, hála Istennek, hogy többen már itt ültök ezek közül.
De ugyanez van előttünk. Tovább kell mennünk és építkeznünk azért, hogy megismerjék emberek Jézust, mert szükséges az infrastruktúra. Ez az első dolog. És nyilvánvalóan jelen helyzetben bennem is, bennünk ott van ez a kérdés, hogy hogyan és mikor. Amikor szükség van, amikor bajban van az ország, amikor bajban vannak emberek, hogyan és mikor lépünk tovább az építkezés kérdésében? A tervek elkészülnek, kérem, hordozzuk ezt a kérdést imádságban. A második dolog, amiről beszéltünk, ehhez kapcsolódóan egy harmadik lelkipásztor szolgálatba állítása. Mert a növekvő missziói gyülekezetben növekvő szolgálati felelősségek vannak, és annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetből, ezek egy részét nem tudjuk megfelelően elvégezni Eszterrel együtt. Ebben az évben a presbitérium már betervezte a gyülekezet költségvetésébe azt, hogy szeptembertől itt lesz egy harmadik lelkész. Ugyanakkor még nem találtuk meg a megfelelő szemét, és abban is itt van a kérdés előttünk, előttem, hogy a válság miatt vajon elhalasztjuk-e ezt a lépést, vagy nem? Hogy a missziónak ez a lépése, ez most aktuális, vagy Isten arra hív és arra vezet, hogy várjunk. A harmadik kérdés, hogy az Istentől elkészített időben, amiről szintén beszéltem, be fogjuk vezetni a második Isten tiszteletet, ami a missziói növekedés része. És ez megint változást jelent. Van, aki ide jár, van, aki oda jár, nem fogunk olyan könnyen találkozni, nem is szeretnénk ezt, eljött már ennek az ideje, és így tovább, és így tovább. Áldozatot, változást, lemondást, követelés hoz mindez az életünkben, valamilyen értelemben. Éppen ezzel a misszióval kapcsolatban, egészen konkrétan a mi gyülekezetünkre nézve, először azt kérem, hogy gondoljuk át, olyan egy szívvel és egy lélekkel mögé tudunk állni ezeknek a lépéseknek ma is. Templom, még egy lelkipásztor, két Isten tisztelet. Akartunk-e növekedni? Belépsz-e ebbe? Zenei szolgálat, gyermekek közötti szolgálat, ima szolgálat, nőnek a terhek? A misszió érdekében a krisztusi gyülekezetbe odaadjuk-e magunkat ennek? És ezzel együtt azt kérem, hogy imádkozzanak azok, akik valóban imádságos emberek. Nem úgy akarom mondani, hogy imádkozzunk, mert szoktuk mondani, nem. Akik valóban tudják, hogy ők imádkoznak a gyülekezetért. Hogy ismerjük fel, hogy mikor és hogyan és milyen döntéseket kell hozni. Mert az antiókiai gyülekezetben a vezetők imádkoztak, bőtöltek, a Szentlélek szólt, és kiküldték Barnabást és Sault. Nem később, nem korábban. A gazdagréti gyülekezetben a mi felelősségünk, vezetők és presbiterek elsősorban, hol van annak a helye, hogy ezekben a kérdésekben imádság, akár bőjt után, Istentől vezetve döntéseket hozunk. Mikor, hogyan, merre, meddig. Nem akarok ezekben Isten nélkül lépni, se lemaradni, se megelőzni őt, és ezért a gyülekezetnek együtt kell imádkozni. Isten lelke adja meg nekünk, hogy így formálódjunk krisztusi, missziói gyülekezetté, hogy így legyünk áldásá a rászorulók, a közellévők és a Krisztustól távoliak számára. Bárcsak nevezhetnének minket, ha csak gúnyból is, igazán Krisztusinak. De csak mondanák, ezek bolondok Krisztusért. Akkor jó úton járunk. Amen. Felállva imádkozzunk.
Hívunk és várunk, drága Szentlélek, hogy jöjj közénk, és pecsételd el a mi szívünkbe, mint azt, amiről ma hallottunk. Jöjj és tégy minket bolondá, tégy minket Krisztus bolondjává. Tégy minket gyengévé, összetörté, szerencsétlenné és szegényé ennek a világnak a szemében. És add, hogy te általad, Jézus Krisztus, mégis gazdaggá lehessünk áldása, erővé, bölcsességé, tisztességé, fényé, sóvá, életté. Jöjj és munkálkodj most a mi szívünkbe. Tisztíts meg minket egyen-egyenként, és forrasz minket egységbe, mint közösség, mint gyülekezet, hogy kiragyoghass közülünk. És add, hogy ez az áldás, ez nőjön túl rajtunk, nőjön túl ezen a gyülekezeten, és járja át, és ragyogja be ezt a lakótelepet, és áradjon tovább, és járja át egész Budapestet, és az egész országot. Uram, fújj át rajtunk, fújj át ezen az országon, használd fel a nyomorúságot, és tedd áldássá, megújulássá, ébredéssé. Áld meg az egyházunkat, áld meg országunk és egyházunk vezetőit, és készítsd fel azokat, akik a közeljövőben bárhol vezetni fognak. Munkálkodj bennünk, Urunk. Amen.
Mi atyánk,